Isten, ami oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban. Kegyelem néktek és békesség az Atya Istentől és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen.
Énekeljük fennállva testvéreim 90. zsoltárunkat első versszakával, Te benned bíztunk elejétől fogva. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Isten tiszteletünk szép alkalma, amikor családok hátadják a Szentírást. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy adják át a Bibliát. Nyíregyházi János testvérünk és családja adja át a Bibliát.
Áldás békesség.
Áldás békesség. Közel a mikrofonhoz.
Ezt azért írtam nektek, akik hisztek Isten fia nevében, hogy tudjátok, örök életetek van. Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, hogy ha bármit kérünk ő akarata szerint, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat minket, akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit kérünk tőle. János első level 5. és 13-14-15-ös volt. És a következő János 3. levele és 3. Nagyon örültem, amikor testvérek jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról, mint hogy te igazságban jársz.
Kedves bibliai igénk után szeretnék felolvasni még 427-es énekünk első versét és a 428-as énekünk első és harmadik versét. Lelkem hozzád kíván menni, veled lenni, ó életem kővára, mert nálad talál oltalmat, nyugodalmat, te lehetsz várt javára. És a 428-asból első és harmadik. Látod, Úristen, szívünket, tudod erőtlenségünket, nem rejtjük el bűneinket, várjuk kegyelmességedet. Harmadik. Világosítsad elménket, gerjeszd fel a mi szívünket, hogy dicsérhessünk tégedet, és áthassuk szent nevedet. És saját gondolataink. Úristen, hálás szívvel köszönöm, hogy így együtt eléd állhatunk közös életünkbe. Most így először színed elé hitünkért. Ámen. Bocsánat,
és átadnunk unokatestvéremnek, Barta Ferencnének.
Rózsikának.
Rózsikán.
És lányának. Köszönöm szépen.
Köszönjük el, Köszönjük szépen a bizonyságtételt, az Úristen imádságot, meghallgató Úr, ezt tapasztalhatjuk meg mindannyian, legyen a mi reménységünk és hitvallásunk mindez.
Énekeljük el a 395. dicséretet, mely így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát.
Segítségünk jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz Istentől. Ámen. Hallgassuk meg Istenünk szavát, amint azt írva találjuk a Pál apostol korintusiakhoz írt második levele, harmadik rész, 4-től 18-ig terjedő verseiben. Ilyen bizodalmunk pedig Krisztus által van, Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak arra, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem a betűé, hanem a léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kövövését szolgálta dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplettett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai a múlandó dicsőség végét. De az ő gondolkozásuk eltombult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepe mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig, valahányszor a Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig a lélek, és ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben feletlen arccal, mint egy tükörbe szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre.
Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin és megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, dicsérünk és magasztalunk és áldunk téged, mert te jó vagy, mert örökké tart a te szereteted. Köszönjük neked, Urunk, hogy dicsőségedet megmutattad már az Ószövetségben is, és dicsőségedet felragyogtattad, egyedülivé, páratlanná tetted Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy ő maga is, amikor a tanítványok látták, hogy dicsőségre változik el, megmutatta küldetését, célját, hatalmát és életének értelmét. Köszönjük, hogy Jézustól tanulhatjuk meg, mit jelent Isten dicsőségére élni, és mit jelent Isten dicsőségére szolgálni. Urunk, köszönjük azt is, hogy egyedül és kizárólag ővé lehet a dicsőség. Örökkön, örökké. Bocsásd meg, Urunk, amikor önmagunk, a mi munkánk, a mi szolgálatunk is olybá tűnhet, hogy dicsőséget szeretnénk szerezni ezen a világon. Mindekkor kérünk, figyelmeztes bennünket, hiúságunkra és bűneinkre, és add Keresztelő János bizonyosságát személyessé számunkra, neki tudnélik Jézus Krisztusnak növekednie kell, nekünk, nekem pedig alábbszállanom. Urunk, bocsásd meg nekünk azt, amikor nem így történnek a dolgok életünkben. Bocsásd meg, amikor nem te vagy a rendező, nem te vagy életünk megoldása. Bocsásd meg, amikor a leplet mi magunk is tíz körömmel ragadjuk, és ragaszkodunk hozzá. Távolítsd el a mi szívünkről mindezt, hogy felragyogjék Krisztus dicsősége rajtunk, gyülekezetünkön, református és reformációi népeden. Ehhez pedig kérjük, Urunk, hogy szent lelkeddel védj körül bennünket, add, hogy az írást megértsük, lelked által pedig üzenetté váljon bennünk. Istennek szent lelke, szállj le, Mireánk, vezess el bennünket, kérünk, a Krisztussal való közösségre. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hirdetésére, 174. dicséretünket énekeljük, és ez alatt az ének alatt tudnak majd a kicsik, a legkisebbek gyermek alkalomra gyülekezeti házunkba távozni. 174. énekünket énekeljük, Atya, Fiú, Szentlélek, készíts szent igédre! Testvéreim, Istenünknek az az igéje, amely alapján az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a felolvasott szent leckében, Pál apostol Korintusiakhoz írott második levelében, a harmadik rész 16. versében a következőképpen. De majd, ha megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Amen. Foglaljuk el helyünket. Thank you. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet! Református egyházunkon belül van egy nem túl mély vita arról, hogy a mi egyházi életünkben, Isten tiszteleteinken, ünnepi alkalmainkon használjunk-e projektort, kivetítést, abban az értelemben, hogy egy-egy kép, egy-egy üzenet mindenki számára érthetővé váljon, érthetővé legyen. Nem szeretném ezt a vitát most eldönteni, és nem szeretnék ebben voksolni, azonban annyit hozzá tehetünk a kérdéshez, és majd egyben önmagamnak is ellent fogok mondani, hogyha Pál apostol korintusiakhoz írott második levelét olvassuk, akkor azt találjuk benne, hogy az apostol nagyon mély és nagyon érzékeny kérdésekre, személyes kérdésekre keresi a feleletet, és ebben az egyik feleletet úgy fogalmazza meg, hogy szükség van-e nekünk ajánló levelekre. Steinbach püspök úr pedig hozzáteszi, ez a tegnapi újszövetség igénk, hogy szükségünk van-e nekünk projekcióra, szükségünk van-e egy-egy munka bemutatására, szükségünk van-e projektorra. Szükség van-e, hogy magunkat eladjuk, kivetítsük, szükség van-e valamire, hogy magunkról jobb képet fessünk, mint akik vagyunk. Az apostol megadja a feleletet, nem a projektorról beszél, hanem az ajánlólevélről, hogy nem erre van szükségünk. Most mégis azért jutott ez a nem túl mély vita az eszembe, mert egy képről szeretnék az igehirdetés elején beszélni, egy olyan képről, amelyet sokkal nehezebb elképzelnünk, mint hogy ha látnánk a saját szemünkkel. Ez a kép tulajdonképpen egy fotó, és hogyha szó szerint vesszük, akkor nem is festmény, hanem egy szobor. Michelangelo-nak egy szobor alkotása, az egyik legkifejezőbb szobrai közül való, amelyet általában önmagában szoktak ábrázolni és megjeleníteni, ugyanakkor ez a majd 500 éves szobor, ez második Gyula pápa síremlékének az egyik darabja. És ezen a szobron pedig Mózes látható, aki a kőtáblákat tartja a kezében. És a szobor érdekessége az, hogy Mózes fején, homlokán, illetve a feje közepén, minthogyha szarvacskák volnának. Egészen biztos, hogy nem az volt a műalkotó, a puritán műalkotónak a szándéka, hogy Mózes kigúnyolja. Nem démonizálni szerette volna. Nem arról van szó, hogy a bibliai személy karikatúráját képzelné elénk és mutatná be, hanem egészen egyszerűen arról van szó, hogy egy félrefordításnak a következménye az ő munkája. Egészen pontosan a Biblia félrefordításának a következménye az ő munkája. A reformáció idejében mindig gondot viseltek a mi eleink arra, hogy a Szentírást a lehető legpontosabb formájában olvassák, és a legpontosabb formájában fordítsák le a gyülekezeti tagok számára. A reformáció egyik központi mozzanata, üzenete az volt, hogy a nép nyelvén itt Magyarországon magyarul, más országokban pedig az anyanyelven hangozzék az istentisztelet, illetve anyanyelvünkön olvashassuk a Szentírást. Ezért visszafordultak, mondhatjuk így is, az eredeti szövegekhez, visszafordultak az Ószövetség tekintetében a héberhez, az Újszövetség tekintetében pedig a görökhöz. Ám de a reformáció korában a hivatalos bibliafordítás, a hivatalos receptúra, az nem a görög vagy éppen a héber volt, hanem egy latin fordítás, Jeromos fordítása, aki úgy értette az ószövetségi hébert, hogy amikor Mózes lejön a hegyről, és a kezében van a két kőtábla, akkor az arcáról a fény szarvakat formál. És ez szerepel a Vulgáta, a latin nyelvű fordításban, éppen ezért a mester Michelangelo ragaszkodva a Biblia betűjéhez,
így jeleníti meg Mózest. Mára tudjuk, hogy ez egy félrefordítás, hiszen azt olvassuk a Szentírásban, hogy az arca fénylik Mózesnek. Ám ennek a képnek, illetve egészen pontosan ennek a szobornak van még egy jellegzetessége. Ez már inkább egyfajta hagyomány, mint hogy valóságosan a történethez kapcsolódna. A hagyomány szerint Mózes nem középre néz, hanem balra felfelé néz. Talán erre a közelmúltban megtalált levél adhat magyarázatot, mely szerint egy ismeretlen szerző egy barátjának ír egy levelet, és ebben a levélben valamikor a 16. században arról beszél, hogy ő maga beszélt Michelangelóval, és azt a karácsot adta neki, hogy a szobor ne középre nézzen a templom hajóba, hanem balra felfelé. És a hagyomány szerint ez az ismeretlen személy újra elment néhány nap múlva megnézni a szobrot, és ezúttal a szobor már balra nézve trónolt a helyén. Nyilvánvalóan itt nem egyfajta csodáról van szó, hanem a mester ügyességéről. Néhány nap alatt engedett ennek a baráti felszólításnak, és átfordította Mózesnek a tekintetét. Valószínűleg protestáns ember volt, aki ezt a hagyományt megőrizte, mert hozzáteszi tanulságul ezt, hogy abban az időben Michelangelónak sok-sok szívfájdalmat okozott az, hogy a mózesi szoborral szemben a templom másik hajójában az emberek Szent Péter láncait imádták. Éppen ezért elfordította mindenről Mózesnek a tekintetét, aki nem nézte jó szemmel azt, hogy emberek szobrokat imádjanak. Nos hát ez a hagyomány, ez az anekdóta, de azért hoztam ide ezt a kis történetet, ezt a hagyományt, anekdótát, mert erről az ószövetségi igéről, és immáron nem Mózesről szóló műalkotásról beszél a felolvasott szent leckénk. Mózes második könyvében ugyanis azt olvassuk, hogy amikor Isten választotja Mózes, felmegy a Sinai hegyre, találkozik az Istennel, és a vele eltöltött idő oly annyira átizzítja az arcát, tekintetét, hogy amikor lejön a hegyről, akkor sugárzik az arcbőre. És hogy annyira világossá vált az arca, hogy a nép nem bírt ránézni. Éppen azért, hogy feloldja az Úr dicsőségének a ragyogását, és az emberek számára közvetlenné tehesse Isten dicsőségét, Mózes, ezt olvassuk a Bibliában, a táborban mindig leplet tett az arcára, hogy ezzel tompítsa az Úr ragyogását. Olyannyira sugárzott ugyanis az arca, hogy a nép félt tőle. Ez Pál apostol azt teszi hozzá, hogy Mózes még akkor is használta valószínűleg a leplet, amikor már nem ragyogott az arca, és mindezt azért tette, hogy a nép ne lássa, hogy elhagyta őt az Isten. Kedves testvérek, leperről beszél a Szentírás. Olyan leperről, amely megpróbálja eltakarni magát az Istent. Nagyon komoly szavak azok, amelyeket hallottunk, Óvári Márton Marci konfirmandusunk olvasott fel, amikor erről a régi szövetségről beszél Pál apostol. Az ó szövetségről beszél az apostol. Azt mondja erről, hogy ez emberi dicsőség, sőt, azt mondja, hogy a kárhoztatásnak a szolgálata volt. Nagyon kemény szavak ezek. És mégis azt hiszem, hogy a mai istentiszteletünkön arról kell beszélnünk, hogy milyen lepel van, vagy milyen lepel lehet ma a mi szívünkön. Mi az, ami eltakarja vagy hozzáférhetetlenné teszi az Istennel való találkozást. Mert hát az Ószövetségről fel tudjuk sorolni ezeket a dolgokat. Új vegyre tudnánk venni. A törvényhez való lelketlen ragaszkodás. Azt is mondhatnánk, hogy a körülmetélkedés, a kiválasztottságnak a tudata, az önigazultság, Jézus elutasítása. Ezt mind-mind Pál apostol úgy sorolja fel, mint lepel, amely elválasztja az Ószövetséget az Új Szövetségtől. Elválasztja Mózest Krisztustól. Jól tudja, hogy ez a küzdelem, ez az út, ez a harc, ez nemes, de fárasztó. Pál apostol erről beszél. A veszélyekről. Hogy nem mindig láthatjuk meg a múlandó dicsőség és az Isten dicsősége közötti különbséget. Kedves fiatal testvéreink, konfirmációra készülők, ti magatok is tudjátok, mint ahogyan mi magunk is tudjuk, hogy ebben a világban mennyi sztár van, mennyi csillag, mennyi fényesség. Csillagok születnek, és csillagok múlnak el. Amilyen gyorsan létrejön az egyik, olyan gyorsan hullik a másik. Egy csillag feltűnése és egy csillag elmúlása a hétköznapi életben nagyon sokszor megjelenik. Gondoljatok csak arra, hogyha bekapcsoljuk a televíziót, akkor se szeri, se száma a tehetségkutatóknak. Az egyik akadémián képzi magát, a másikban benne van az X, a harmadik pedig megmutatja, hogy ő a legjobb szakács ezen a világon. Ma mindent így mérünk, a mindent így mutatnak be, ki a sztár, kinek a legnagyobb a csillaga, kinek a legnagyobb a dicsősége. És persze nem szégyeljük még azt a mondást sem kimondani, közmondásba illő szavakat, hogy az illető olyan nagyságos, olyan hatalmas, hogy a napba inkább lehet nézni, mint hogy őre áttekintsünk. Vigyázzatok, vigyázzunk, mert nagyon sok veszély fenyeget bennünket. Vigyázzatok és vigyázzunk, hogy Jézus Krisztust valami el ne rejtse előlünk. Ma azt tapasztalom, hogy az emberek zöme keresi azt a valamit, azt a valakit, aki több, mint ember. Leginkább ezt úgy szoktuk mondani, hogy az ember a transzcendencia követésére nyitott. De ez nem azt jelenti, hogy az ember ma hívő volna, hanem leginkább azt jelenti, hogy az ember ma hiszékeny. Mi már mindennek kezdünk hinni. Kezdünk hinni babonáknak, kezdünk hinni csillagok állásának, kezdünk hinni jóslatoknak, kezdünk hinni önmagukat bemutató, hamis tanítást nevező prófétáknak, mi már mindennek hiszünk, fűnek és fának. Vigyázzatok, a keresztény hit nem ezt jelenti. Sokkal többet, sokkal mélyebbet, sokkal alázatosabbat. És persze azt is látom a mai világunkban, hogy nem csak ebben az értelemben hiszékenyek az emberek, hogy mindenféle pogányságot és mindenféle babonaságot elsajátítanak, áltudományos dolgokat a magukénak vallanak, hanem azt is látom, hogy az Isten tiszteleteken is, minthogyha ez beszűrődne különböző közösségekbe. Olyan tekintetben hirdetünk böjtöt, amiről nem beszél a Szentírás. Mások kozmikus meditációról szólnak. Megint mások önsanyargatást kívánnak. Vannak olyan közösségek, amelyek azt mondják, hogy extázis nélkül nincs is Isten tisztelet. Megint csak mások látomásokban bíznak. De tudunk olyanról is, nem is olyan régen panaszolta egy egykori lelkész gyermek, hogy az ő idejében bizony még az is meg volt szabva, hogy egy hívő ember hogyan hordja a haját. Szigorúan csak konyban. Nos hát, kedves testvérek, megint csak téves úton járunk. Nem erről szól az üdvösség, hanem valami másról. Mindaz, amit felsoroltunk veszélyként, ezek leplek, amelyek elrejtik a Krisztust. Pál apostol a korintusiakhoz írott második levelében, az 5. rész 10. versében egyfajta kendőtlenségről, leplezetlenségről beszél. És azt mondja, mert nekünk, mindnyájunknak, mindannyiunknak, akik itt vagyunk, egyszer majd leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit érdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Azaz, van az életünkben egy olyan pont, lesz az életünkben egy olyan szakasz, amikor semmit sem takargathatunk. Leplezetlenül állunk Isten előtt. A kérdés az, hogy hogyan tűnik el a lepel. Hogyan lehet ezt a leplet lerántani, lehúzni? Lássunk néhány példát erre. Először is lássuk meg azt, hogy Pál apostol, aki leírja ezeket a sorokat, ő maga tudja, személyesen tudja, hogy mit jelent mindez. Hogy a szívén van egy lepel. Hogy a szemén van valami, ami akadályozza a látását. Mindannyian tudjuk, ti magatok is tudjátok, hogy Pál apostol egy nagyon buzgó, de Jézus Krisztust gyűlölő ember volt. Saulnak hívták őt. Amikor azt a meggyőződést forgatta a szívében, hogy összegyűjti a keresztényeket, hogy őket majd utána tengellére állítsa, megbüntettesse, akkor van egy ajánló levele a főpapoktól mindenre a munkára. Azonban útján, amikor Damaszkuszba készül, akkor megállítja őt Jézus Krisztus, térdre hull, majd pedig megszűnik a látása. Egészen addig, amíg be nem megy egy korabeli gyülekezeti terembe, egy családi otthonba, Anániáshoz, és le nem hull ez a lepel, ott azt olvassuk, hogy pikkelj a szeméről, és nem kap új látást az ő egész élete. Nos, azt kell mondanom, ilyen egyszerűen, Jézus Krisztusban hull le a lepel. Jézus Krisztusban kapunk új látást. Jézus Krisztusban kapunk új életet. Ti is, és mi is mindannyian. Nekünk nem új áldozatokat kell bevezetni, nem vér kell, nem önsanyargatás, nem más vallások által kínált magasabb megismerés, nem ravasz butítás, még kevésbé homályba taszító hagyomány, hanem Jézus Krisztus. Jézus nélkül csak tapogatózunk. A legutóbbi időkig nagyon büszke voltam otthon magamra, mindig abban hencegtem, hogy én a sötétben is látok, nem kell nekem villanyt kapcsolni. Hát bevallom őszintén, az elmúlt 4-5 évben már nem így van. Még korábban nagyon jól láttam valóban a sötétben is, most már a legismertebb helyeken, ahol minden zeget zugot ismerek a lakásban, ott is meg kell fognom a falat, meg kell fognom a szekrényt, azért, hogy ne menjek neki semminek. Jézus nélkül csak tapogatózik az ember. Csak keresi a dolgokat, keresi a helyét, keresi az életét. Keresi azt, hogy mire jusson. Krisztus megértése nélkül nincsen világos látás, csak lepel. Árnyékokat látunk, a valóságot azonban nem. És így van ez a Biblia olvasásával is. Így van ez a teljes szentírással, így van ez az Ószövetséggel is, meg az Új Szövetséggel is. Jézus nélkül nem érthetjük. Nem azért mondjuk számotokra, és nem azért hangzik minden vasárnap az igehirdetésben a Krisztusról szóló bizonyságtétel, mert nem tudunk mást mondani, hanem azért, mert nem akarunk mást mondani. A legtöbbet szeretnénk átadni. Jézus nélkül az élet sivár és vakságokkal teljes. Mondjunk erre is példát. Az apostolok cselekedetei írott könyvben azt olvassuk, hogy van egy nagyon kedves, nemes ember, egy módos ember, egy gazdag ember, Etiópiából származik, aki felmegy Jeruzsálembe, részt vesz egy istentiszteleten, kincstárnok, hazafelé vezető úton a boltban, a bazárban vásárol egy tekercset, egy Bibliát vásárol, egy olyan Bibliát, amit majd ti is kaptok, persze nem könyvalakba volt kötve, hanem tekercs alakba volt kötve, és hazafelé vezető útján az első az, hogy kinyitja. Ilyen nyitott szívű ember. Hazamegy, és az első dolga az, hogy elkezdi olvasni a Bibliát. Hazatértében is. Olyan ez, mintha most beülnétek majd hazafelé az autóba, és első dolgotok, hogy kinyitjátok a Bibliát. Elkezdi olvasni, korábbi szokás az volt, hogy hangosan olvastak az emberek. Igazából magukban nem is nagyon tudtak. Hangosan olvastak. Hangosan olvassa, 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 és egyszer csak meghallja ezt egy diakónus, Fülöpnek hívják ezt a diakónust, és megkérdezi ettől a nemes embertől, hogy érted-e, amit olvasol? És akkor azt mondja ez a magasrangú ember, hogy hogyan érthetném, hogyha valaki meg nem magyarázza nekem. És akkor Fülöp azt mondja, ezek a sorok, ezek Jézus Krisztusról szólnak. Ézsaiás prófétát olvassa a Kandaké vezetője, ez a kincstárnok, és nem érti egészen addig, míg valaki el nem mondja neki, hogy ez Jézusról szól. Mert Mózes is, Ézsaiás is, Hóseás is, a teljes Ószövetség, és hadd mondjam, a teljes Új Szövetség is lepel Jézus nélkül. Miért mondom azt, hogy az Új Szövetség is? Hadd mondjam a harmadik történetet. Jézus feltámadása után azt olvastuk Lukács evangéliumában, hogy két tanítványa Jézusnak elindul haza Jeruzsálemből az ő otthonába, Emmausnak hívják ezt az otthont. És ez a két tanítvány lógatja az orrát, szomorkodik, sír, mert Jézus meghalt. És egyszer csak odalép melléjük egy ismeretlen, akiről Lukács evangélista megjegyzi, hogy Jézus volt az, csak nem ismerték fel, mert megromlott, idézelve mondom, a látásuk, és elkezdi nekik magyarázni ez az ismeretlen, ismerős Jézus, hogy mindazt, ami nagypénteken történt, meg azt megelőzően történt Jézussal, ennek meg kellett történnie, mert így írja meg a Biblia. És amikor pedig hazatérnek, leülnek egy asztalhoz, egy olyan asztalhoz, mint ami úrasztalánk most, és mielőtt vacsoráznának, akkor az ismeretlen ismerős a kezébe veszi a kenyeret, eltöri ezt a kenyeret, és akkor felismerik, hogy Jézus az. Az Új Szövetség kulcsa is Jézus Krisztus. Csak Jézusban tűnik el a lepel. Éppen ezért buzgó könyörgésünk és imádságunk az, hogy ismerjétek meg Jézus Krisztust, azt a Jézust, akiről bizonyságot tesz a Szentírás. Ezért kapjátok a Bibliát. Ez a célja ennek. Ezért döntöttünk úgy néhány évvel ezelőtt, hogy nem a konfirmációi alkalom végén, majd amikor konfirmáltok, akkor kapjátok meg a Bibliát. Most a kiskátésokhoz szólunk. Hanem most, hogy olvassuk együtt a Szentírást. Istennek az a terve, az a szándéka, hogy lehúzza a mi szívünkről, a ti szívetekről is a leplet, és hogy értsük meg, hogy a teljes életet, az egészséges életet, a kiteljesedő boldog életet Jézussal élhetjük mindannyian. És kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor mai alkalmunkon megterítjük Urunk asztalát, amikor hálát adunk Istennek azért, hogy munkánkat megáldotta, hálát adunk azért, hogy kirendelte számunkra a betevőt falatot, nem csak a kenyeret, hanem az őszi munkáknak az eredményét jelképező szőlőt és a bort, akkor arra is emlékezünk, hogy milyen fontos Jézus Krisztus áldozata, milyen fontos Jézus Krisztus kereszthalála, megtört teste és kiontott vére. Milyen fontos az, hogy meglássuk a jegyekben Jézus Krisztust lelkiképpen. És mikor ezt tesszük, már szinte előre emlékünnepet is tartunk. Most vagyunk éppen a reformáció emlékünnepének küszöbén. Holnap lesz reformáció napja. Holnap reggel 9 órakor csobánkán lesz Isten tiszteletünk, majd este 6 órakor pedig itt a mi templomunkban. Nagy vita van ezekről a napokról is. Mint ahogyan nagy vita van arról is, hogy majd a következő esztendőtől együtt ünnepelhetjük a nagypénteket már húsvéttal. Nem is olyan régen valaki azt mondta nekem, talán erről is írnak a reformátusok lapjában, hogy miért szervezünk hosszú hétvégére alkalmakat. Nos, csendesen és szeriden csak annyit tudok mondani, hogy a reformációt nem mi tettük október 31-ére. Ezt megváltoztatni, mint ahogy a nagypénteket, húsvétot, nagycsütörtököt nem tudjuk. De helyes volt az a hang, amely azt mondta, hogy ünneppé egy-egy alkalmat csak mi tehetünk. Ti tehettek. Mi mindannyian. Hogy fontos-e számunkra egy-egy ünnep, fontos-e számunkra egy-egy alkalom, azért mi vagyunk a felelősek. Senki más nem fogja ünnepelni a reformátusok helyett a reformációt. Ne várjátok ezt római katolikus barátainktól. Szeretjük őket, tiszteljük őket, de ők nem fogják ünnepelni helyettünk ezt. Nos, amikor a reformáció emlékünnepére készülünk, akkor is ezt látjuk, hogy 500 évvel ezelőtt történt valami. Valakik, nem csak egy valaki, valakik lehúzták a leplet. Az előreformátorok épp úgy, Hus vagy éppen Wycliffe, mint ahogyan megtette ezt Luther Márton, megtette ezt Melanchthon, megtette ezt Bullinger, megtette ezt Szegedi Kis István, megtette ezt Sztárai Mihály, megtette ezt Mélius Juhász Péter. Lehúzták a leplet. Mert a reformáció igazi célja pontosan ez volt, eltávolítani a leplet, megmutatni Isten szerető szívét, és Krisztust tisztán hirdetni. Krisztust tisztán hirdetni. A leplet lehúzni. Igen, kedves testvérek, erről szólt Luther Mártonnak a tétele. És Luther azért választotta, tudjuk jól, október 31-ét, mert már akkor is nagyon sokan mentek Minden Szentekkor, vagy a halottak napján a templomba. Ezért függesztette ki oda a Wittenbergi templom bejáratára. Sok ember járt akkor ott, és Luther első tétele, első mondata az, hogy az Istennek kedves élet a megtérő élet. Erről beszél Pál apostol, ha majd megtérnek, lehull a lepel a szívükről. A reformáció mindig akkor kezdődik, amikor lehúzza Isten szent lelke a leplet, a szívekről, és a tiszta ige ismerete és a Szentlélek munkája megjelenik valamiben. Mert a tiszta Krisztus megismeréséhez tiszta ige kell, és tiszta krisztusi emberek szolgálata. Éppen így, hitáltal, kegyelemből megértjük az Istent. És ahol ez megvan, ott ma is lehullanak a leplek. És ma is boldogan mondjuk, és mondhatjuk, amit ti magatok is láttok, legalább egy héten egyszer, amikor kezetekbe veszitek a tankönyvet, aminek az a címe, hogy megtaláltuk a Messiást. Ez a cél, ez a szándék, hogy a lepel lehúzódásával megtaláljuk a Messiást. Jó, hogy a Szentírás fölé hajolhatunk. Jó, hogy Isten igéjét itt a templomban hallhatjuk. Jó, hogy akadálytalanul gyönyörködhetünk Isten igéjének szépségében. Jó, hogy Jézus Krisztusban lehullott a lepel. Ezért könyörgünk értetek, imádkozunk családjaitokért, és ezért a közösségért, hogy megértsétek, megtapasztaljátok, és átéljétek ennek a csodáját. Amen. Fennállva imádkozzunk most. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által dicsérünk és magasztalunk téged, hogy Krisztusban hullott le a lepel, az a nagy lelepleződés, apokalipszis, az benne végérvényesen megtörtént. Köszönjük, hogy Jézus Krisztusban mindent megtudunk és mindent megismerhetünk a mi üdvösségünk szempontjából. Add, Urunk, hogy ne akarjunk többet megismerni a Krisztusnál, de őt igen. Ne akarjunk többek és nagyobbak lenni nála, hanem változzunk el értelmünk megújulásával Jézus Krisztus követésére. Urunk, a te kezedbe helyezzük a mi gyermekeinket, a kiskátésokat is és a nagykátésokat is. Könyörgünk a kisebbekért, hogy meglássák, megértsék és megízleljék a te igédnek jó ízét. Hogy valóság legyen minden napjaikban mindaz, amit a Zsoltáros mond, érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog ember az, aki benne bízik. Urunk, a nagykátésokért pedig azért könyörgünk, hogy az a döntés, amelyre készülnek, az szívbéli döntés lehessen. Krisztus irányába történő megmaradás lehessen. Ne csak két esztendő szorgalmas munkája, szép példamutató felkészülése, hanem a beléd vetett hit alapja. Add számukra is mindazt, amit az első kérdések egyike már válaszában megfogalmaz, hogy a konfirmáció a hitrejutás alkalmává váljon. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyülekezetünk minden tagjáért. Könyörgünk, Urunk, a szülői nemzedékért, a nagyszülői nemzedékekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a dédszülői nemzedékekért is. Hát, hogy meg nem szűnő imádsággal forduljanak te hozzád, és hogy példákká válhassanak a következő nemzedékek számára. Kérünk, adj ehhez felelősséget, kitartást, és adj ehhez leplezetlen, őszinte szívet, hiteles bizonságtételt. Könyörgünk, Urunk Jézus Krisztus, gyülekezetünk betegjeiért. Imádkozunk hozzád azokért, akik kórházi ágyon fekszenek. Kérünk, gyógyítsd beteg szolgáló testvérünket, akinek a szívére oly sok örömteli pillanatot helyeztél már igéd felismeréséből. Erősítsd és bátorítsd őt életének egyik legnehezebb életszakaszában. így könyörgünk családjáért és szeretteiért is. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik kegyelet teljesen, méltóságosan emlékeznek elhunyt szeretteikre. Adj számukra igazi vigasztalást, a te szavadat, igédet. Imádkozunk hozzád, Urunk, a pihenőkért, akiknek megadatik néhány nap vakáció. Imádkozunk hozzád mindazokért, akik megfáradtak, terhet hordoznak. Könyörgünk, Urunk, azokért a betegekért, akik otthonaikban gyógyulnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Könyörgünk hozzád esztergomi református testvéreinkért, amikor egy ország reformátussága adományával templomok bővítését szolgálja. Adj nékik, kérünk, alázatot és újbóli rád figyelést, ilyen szolgálatot. És kérünk, hogy nyisd meg, Urunk, a mi tárcáinkat is, hogy úgy adakozhassunk ezen a mai napon, hogy az méltó legyen egy templom befejezéséhez, átépítéséhez. Ne csak itt, hanem szerte hazában. Urunk, kegyelettel emlékezünk népünk és nemzetünk történelmére, 60 évvel ezelőtti történésekre. Imádkozunk hozzád, Urunk, mindazokért, akik minden mai napig fájdalmas sebeket hordoznak magukon. Add, hogy ezt is kegyelettel tehessük meg, és méltóság teljesen a következő napokban. Amen.
Válaszoljunk az iga hirdetésre, énekeljük el a 46. Zsoltár első versszakát, mely így kezdődik. Az Isten reménységünk.
Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Mint ahogyan látják testvéreink, Isten tiszteletünkön közöttünk szolgálnak a konfirmációra készülő fiataljaink, így szolgált már közöttünk Pálfi Donát, Mazarai Márk, Cák Nóra, Hóvári Márton, és így fog még közöttünk szolgálni Ruskó Dávid, Szender Dániel, Solava Hajnalka és Zsíros Luca. Ketten pedig nem tudtak eljönni mai alkalmunkra. Isten áldjon és őrizzen meg bennetöket, köszönjük, hogy részt vesztek az Isten tiszteleti szolgálatban, és köszönjük, hogy sokszor együtt gondolkodhatunk Isten dolgairól. Egyben arra kérlek és bátorítalak bennőtöket, hogy jöjjetek minél többször Isten házába, hiszen a gyülekezet vár bennőtöket, és bár most nem ott ültök, én kértem, hogy ne oda üljetek, de itt az úrasztal melletti padokban pedig szeretettel szeretnénk köszönteni titeket. Jól tettétek, hogy vállaljátok a konfirmációt, mi pedig, ahogyan megtettük, imádkozunk értetek. Isten áldjon meg bennőtöket. Szeretettel mutatom be a kis kátésainkat is. Őket most arra kérem, hogy álljanak majd ide az úrasztala köré, és szeretnénk átadni nekik egy-egy Bibliát. Arra kérem majd
a népsorban előálló Belica Attilát, hogy ideálljon majd, és akkor egy szép körbe fogunk állni. Jó? Köszönöm. Belica Attila. Köszönöm. Bíró Levente. Fetter Zsófia. Hankó András. Hankó Balázs. Jutasi Balázs. Kálmán Luisa, Szonya. Kovács Gergő. Nagy Flóra. Flóra másik kezemhez már jött. Nyilas András. Románik Boglárka. Suták Alexandra, Szilágyi Attila, Újvári Roland, Vince Máté. Néhányan nem tudtak eljönni erre az alkalomra, őket majd az istentisztelet helyett a Káti órán köszöntjük. Egy igét szeretnék a szívetekre helyezni, ma már ezt hallottuk, de nem megismételni. A felolvasott szentleckében hallottuk, azt olvassuk Isten igéjében, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Amikor ezt mondja a Pál apostol, akkor azt mondja, hogy amikor kinyitjuk a szentírásunkat, akkor azért kell könyörögnünk, állandóan azért kell könyörögnünk, hogy Isten adjon valami üzenetet, mondjon számunkra valamit. Van egy történet a Bibliában, Sámuelről írják föl. Sámuelnek van egy imádsága, amikor hall egy hangot, akkor rendszerint bemegy Élihez a főpaphoz, Éli főpap pedig mindig visszaküldi őt, hogy nem én hívtalak, fiam, téged. Egyszer azt mondja neki Éli, hogy ha még egyszer szól ez a hang, akkor mondd azt, hogy szólj, Uram, mert hallja a te szolgád. Ezt jelenti ez a mondat a Szentírásban, hogy a betű megöl, a lélek pedig megelevenít, hogy mi nem a Bibliából akarunk mondatokat kiragadni, és nem azokat akarjuk unosuntalan ismételgetni, hanem azt szeretnénk, hogy üzenetté váljon bennünk. Ez pedig csak az élő Isten teheti bennünk is, és bennünk is. Áldjon meg Isten így titeket. Sánta János gondok testvéremet kérem, hogy ő is szóljon néhány szót.
Kedves fiatal testvérek! Most, hogy megkapjátok azt a Bibliát, ez egy személyes könyv. Úgy tekintsétek. Én úgy gondolom, hogy mindegyőttek a családjában már van ilyen, amit kaptuk most, ez a személyes, ez a tiétek. Úgy gondolkozzatok e felől, hogy ti forgathatjátok, ti olvasgathatjátok, ti tanulmányozhatjátok az Isten igéjét, mert az Isten igéje az igazság és Isten evangéliuma. Az a Biblia két részből áll, van egy ószövetség és egy újszövetségi rész, nyilván ismeritek már 39 ószövetségi, 27 újszövetségi rész. Teljesség igénye nélkül megismerkedhettek a teremtés kezdetétől, Mózesen, Noén, Ábrahámon, az újszövetségen, Jézus Krisztus születésétől. Hatalmas, izgalmas történeteket tanulhattok, olvashattok át. Gondoljatok bele, Úristen azt mondta, hogy ez az én szeretett gyermekem, akiben én gyönyörködöm, és ő fölküldte a keresztre azért, hogy nekünk életünk legyen. És utána meghalt, hogy feltámadt, és ül a mindenhatónk Isten jobbján. Én azt kívánom nektek, hogy ezt a Bibliát tanuljátok meg, úgy ismerkedjetek vele, úgy olvasgassátok minden nap, hogy két év múlva, amikor bizonyságot fogtok tenni az Úristenbe vetett hitetekről, mert ez a Biblia ti nektek az útmutatást adja meg. Végezetül 479. dicséretnek az első versét mondanám nektek. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet, kérni taníts, indíts fel szívemet, buzduljon fel neked, gyűjteni lelkeket, kérni taníts. Így legyen.
Isten áldjon meg veled. Foglaljunk helyet mindannyian.
Készüljünk az úrvacsorai közösségre, énekeljük el a 435. dicséretet, mely így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
Kegyelem, irgalom és békesség adassék ti néktek a mi Urunktól, és az ő egyszülött szeretett fiától, az Úr Jézus Krisztustól, ki kiszabadított bennünket e jelen való gonosz világból Istennek és a mi atyáknak akarata szerint. Amen. Halljátok meg, testvéreim, hogy miképpen szerezte az Úr Krisztus az ő szent vacsoráját, ahogyan ezt előadja Pál apostol az első korintusi levél 11. fejezetében a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti éretetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondotta: e pohár, amaz új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Gyertek, testvérek! Imádkozzunk, könyörögjünk a Szentlélekért, közeledjünk hozzá alázatos szívvel, bűnvalló lélekkel. Valóban szent, valóban áldott vagy te, örökkévaló Isten, mennyei atyánk, hogy egyszülött fiadat adtad. Hálaadással emlékezünk testélételére, szent életére, halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közben járásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most ezért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szentelje meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid, és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, áld! Add, hogy a kenyér, amit megtörünk, Krisztus vérével való közösségünk legyen, hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a pohárt, az ő testének és vérének részesei lehessünk, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által, akivel a Szentlélek egységében élsz és uralkodsz, örökkön örökké. Ámen. Itt pedig, testvérek, bűnvallásunk után énekeljük 459. számú énekünk első versét. 459. számú énekünk az Isten bárányára letészem bűnömén. Gyertek, testvéreim, bűnvaló imádságunk után mondjuk el együtt az apostoli hitvallást fennhangon. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre, lelkiismeretünk szerint, őszinte szívvel, hallható szóval. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Krisztus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvösségére az ő szent testét és vérét, ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy a szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje? Ha igen, feleljétek, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Mindezeket veletek együtt, én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint az Úr méltatlan bár, de elhívott és elküldött szolgája, hirdetem nektek bűneiteknek bocsánatát, és az örök életet, amelyet megad az örökkévaló Isten mindenkinek, aki kéri, és mindenkinek, aki hittel elfogadja. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, s ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Most azért jöjjetek mindannyian, kik szeretitek a mi Urunk Jézus Krisztus teste megtöretett, vére kiontatott értetek. Mindeközben pedig dicsőítsük a mi mennyei atyánkat, 440-es számú énekünk első versével, Jerlássuk az Úr keresztjét. Foglaljuk el helyünket. Így szerezte az Úr az ő szent vacsoráját. Így éltek vele az apostolok, az egyházatják, a reformátorok, sokan a mai napon is a világ minden részén, és így éltünk vele mi is sokakkal együtt szerte a világon, az egy anyaszent egyház közösségében. Mindenekelőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat keresztényi rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek ama szeretetétől, amelyet kijelentett, és hozzátok megbizonyított az Úr Krisztus Jézusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei, könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben, és ha egymás ellen panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen az Úr megbocsátott nektek, és Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre hivattatok egy testben mindnyájon, mely Krisztus teste, az egyház. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, köszönetet mondunk neked, és dicsérünk téged, hogy bennünket méltatlan és bűnös teremtményeidet fiaddal, ami Urunk Jézusunkkal egybekapcsoltál. Köszönjük Istenünk, hogy az ő emberekért végzett szolgálatában mi is részesedhetünk, és így élhetünk, nem önmagunknak, hanem neked és embertársainknak, kik közé bennünket állítottál. Ezért felajánljuk magunkat neked, Urunk, hogy használj minket országod építésére, embertársaink javára. Add, hogy így kedves legyen a mi életünk előtted itt most, és majd a te eljövendő országodban, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel egy Isten él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Vigyük az Úr elé Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket.
Kedves testvérek, megköszönjük gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját, adományát. Köszönjük a szeretett vendégséghez felajánlott süteményeket és minden egyéb szolgálatot, amely lehetővé tette, hogy elkészüljön az asztal, és utána is szép rend legyen gyülekezeti házunkban. Köszönjük szépen azokat a csendes munkákat is, amelyeket testvéreink rendszeresen végeznek Isten dicsőségére. Lassan egy évvel ezelőtt indítottuk el vasárnapi igeolvasási szolgálatunkat. Szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket felolvasónak jelentkezni. Óvári Ákos testvérünknél lehet. November 5-én 10 órától női csendes nap lesz Pátyon. Témája az imádság és az engedelmesség. Szolgálók Pálhegyi Ferencné és Pál úr Lászlóné. Tegnap este kaptuk az értesítést, hogy az alkalomra való jelentkezést Páki testvéreink a mai napon kérik még, így aki szívesen elmenne erre az alkalomra, kérem szóljon, hogy jelezhessük. November 12-én 15 órától jótékonysági hangverseny lesz Pomázi Református templomunkban. Közöttünk szolgál a Pomázi Szent Cecília kórus, a Teleki Vattai Művészeti Iskola kórusa, a Szentendrei Evangélikus Egyházközség kórusa, valamint számos kórusunk. Hagyományteremtő céllal 2016. november 19-én 9 órától Budapesten az egyházkerületi székházban, a Rádai utcai díszteremben
Az első budapesti református mérnök találkozóra kerül sor. A találkozóra való részvétel ingyenes, azonban regisztrálni kell. Mindezt megtehetjük gyülekezetünk honlapján elhelyezett kis linken, a hirdetések rovatban olvashatjuk majd. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünk minden tagjának, hogy 2016. október 24-én, 92 éves korában hazatért megváltó urához Kalocsai Ferenc, a Fót Központi Református Egyházközség nyugalmazott kántor, karnagya, Fót díszpolgára. Feri bácsit nagyon sokan ismerték, és nagyon sokan szerették, nemzedékek tanulták meg tőle az orgona használatát, a korálkönyveknek a legújabb forgalmazását. Ő volt a Dunamelléki Református Egyházkerület kántorképző, rendszeres, szisztematikus kántorképzésének a megálmodója, és hosszú évtizedeken keresztül a motorja. Kalocsai Ferenc temetése 2016. november 5-én, szombaton délelőtt 11 órakor lesz a Fóti Református temetőben. Fájdalommal hirdetem, hogy gyülekezetünknek is halottai vannak. 2016. szeptember 13-án, életének 61. évében elhunyt Suták Mihályné testvérünk, temetése 2016. november 18-án, 13 órakor lesz a római katolikus új temetőben. 2016. október 22-én életének 67. évében elhunyt Barta Lajosné testvérünk. Temetése 2016. november 2-án 13 órakor lesz a pomázi ravatalozóból. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreinknek. Alkalmainkat hirdetem. Hétfőn 9 órakor reformációi istentiszteletünk lesz Csobánkán. Este 6 órakor pedig ünnepi alkalmunk pomázon templomunkban, számos kórusunk szolgálatával. Kedden 6 órakor kékkereszt alkalom lesz, Csobánkán a bibliaóra elmarad, szerdán 6 órakor bibliaóránk lesz pomázon, pénteken az ifjúsági alkalom most elmarad, vasárnap 9 órakor istentiszteletünk lesz Csobánkán, fél 11-től pedig pomázon, melyen megkereszteljük Farkas Bettinát és Farkas Mincét. Szeretettel jelzem gyülekezetünk minden tagjának, hogy Isten tiszteleteink a legkisebbek termében, a baba-mama körös teremben, a gyermekfelvigyázás alatt hallgatható. Most is hallják párhuzamosan testvérek, amit itt a mikrofonban mondunk, éneklünk Isten tiszteletünkön. Betegek, idősek, akik nem tudnak eljönni alkalmunkra, néhány hete megtehetik egy kis családi segítséggel, hogy interneten is hallgathatják Isten tiszteletünket. Ennek úgynevezett linkje, kapcsolódó oldala egyházközségünk oldalán található. Reméljük, hogy most is így történhetett mindez. A Magyarországi Református Egyház zsinati elnöksége körlevélben fordult gyülekezeteinkhez, két körlevelet is megfogalmazott. Kedves testvéreink, 2016. november 4-én este az 1956. évi forradalom és szabadságharc leverésének gyásznapján a helyi önkormányzatok és civil szervezetek országszerte megemlékezéseket tartanak. Az 56-os forradalom és szabadságharc emlékéve keretében a közép- és kelet-európai történelem és társadalom kutatásért közalapítvány is országos rendezvény sorozatot szervez a Mi Hőseink elnevezéssel. Tisztelettel kérjük testvéreinket, hogy csatlakozzanak a november 4-i alkalmakhoz, és vegyenek részt azokon szabad szívvel és hálával, kegyelettel emlékezve. Testvéri köszöntéssel dr. Huszár Pál főgondnok és dr. Szabó István püspök. Egyházunk vezetőinek másik körlevele bátorít bennünket, ugyanis ma Magyarországon minden református gyülekezetben egy célért adakoznak és adakozunk, így itt pomázon is, mint ahogyan tettük Csobánkán. A szomszédban, Esztergomban szeretnék templomukat református testvéreink bővíteni. A mai persejes adományt itt és szerte az országban erre a célra ajánljuk majd fel. Végül, de nem utolsó sorban szeretettel ajánlom gyülekezetünk áldás békesség újságát. Vigyük el, használja a gyülekezeti missziót,
aki jó szívvel ajánl fel adományt az újságért, 800 forinttal teheti meg. Köszönjük testvérei minden adományát, imádságát. A hirdetésekkel gyülekezetünk alkalmának végéhez közeledik.
Énekeljük el záró énekünket, a 447. dicséretet, mely így kezdődik. Uram, bocsássad el szolgádat békével. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged, ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet. Ámen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt.
Megköszönöm konfirmandusaink szolgálatát, Urunk legyen gyülekezetünk őriző pásztora, áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.